Kisújszállásról a 96,4 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Kétharmados többségű tiszapárti győzelmet hozott az országgyűlési választás Magyarországon. Rekord részvétellel 79,27%-os volt az arány. Ez azt jelenti, hogy több mint 5,5 millió ember ment el szavazni. A közel végleges országos feldolgozottság alapján a Tisza 137, a Fidesz-KDNP 55, a Mi Hazánk Mozgalom 7 mandátumot szerzett. Más párt nem jutott a parlamentbe. Listán közel 54%-ot kapott a Tisza párt, közel 38-at a Fidesz-KDNP, ez mandátumok számában 44-42, egyéni körzetet 94-et nyert a Tisza, 12-t a Fidesz, a Mi Hazánk csak listáról szerzett parlamenti helyet. Vételkörzetünkben néhány körzetet nyert a Fidesz, de az egri, miskolci, nyíregyházi és debreceni központú egyéni mandátumokat kivétel nélkül tízás politikusok szerezték meg. Magyar Péter megköszönte a több mint 3.300.000 szavazatot azoknak, akik a Tisza pártot támogatták, illetve a rendszerváltást, ahogy fogalmazott. Ma Magyarország történelmet írt, jelentette ki, a szeretet legyőzte a hatalmi gőgöt, tette hozzá. Azért győztünk, mert a magyar emberek nem azt kérdezték, mit tehet értük a hazájuk, hanem hogy ők mit tehetnek a hazáért, és a választ is megtalálták, és meg is cselekedték, mondta beszédében. A történelmi kegyelmi pillanatai, mint 1848. március 15-e, vagy 1956. október 23-a mellé sorolta ezt a napot is. Legyen a magyar szabadság aranybetűs dátuma április 12-e, mondta, az igazság győzelme a hazugság felett, tette hozzá. Arról is beszélt, mindenkinek jár a megfelelő egészségügy, a jó oktatás, a tiszteletteljes időskor, egy olyan országban, ahol senkit nem bélyegeznek meg azért, ha mást gondol, másban hisz, vagy mást máshogyan szeret, mint a többség, sorolta. A külföldről költözöttektől azt kérte, hogy jöjjenek haza. Súlyog Tamás köztársasági elnököt felszólította, hogy haladéktalanul kérje fel őt kormányalakításra, azután mondjon le. Távozzon a kúri elnöke, a legfőbb ügyész, a gazdasági versenyhivatal elnöke, a médiahatóság vezetője is többek között, sorolta őket. Helyreállítják a fékek és egyensúlyok rendszerét, csatlakoznak az európai ügyészséghez, jelentette be. Újjáépítik a visegrádi négyek kapcsolatát, első útja Varsóba vezet, mondta el, a második majd Bécsbe, a harmadik pedig Brüsszelbe, hogy hazahozzák a magyarokat megillető uniós pénzeket, fogalmazott. Magyarország Európát választotta, írta bejegyzésében az ex-közösségi portálon az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen hozzátette, Európa mindig Magyarországot választotta. Úgy fogalmazott, egy ország visszatér az európai útjára, az unió erősebbé válik. Magyar Péter a Facebook oldalán este 9 óra után közölte, hogy Orbán Viktor Fidesz elnök gratulált neki a győzelemhez. Aztán tudatta, hogy Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke, Emmanuel Macron francia elnök, Friedrich Merz német kancellár, Mark Rutte NATO főtitkár is gratulált neki, később aztán még többen is. Orbán Viktor este 9:30 előtt kezdte sajtótájékoztatóját, vastaps fogadta, amikor színpadra állt. A választási eredmény még nem teljes, de érthető és világos, számunkra fájdalmas, fogalmazott a miniszterelnök. A kormányzás felelősségét és lehetőségét nem nekünk adták, a győztes pártnak gratuláltam, tette hozzá. A kampányolóknak megköszönte a munkát. 2,5 millió szavazó bízott bennünk most is, emelte ki. Üzente a határon túliaknak, hogy rájuk a jövőben is számíthatnak. Mi ellenzékből is a hazánkat és a magyar nemzetet fogjuk szolgálni, jelentette ki. A jövő feladata, hogy a közösségeinket megerősítsük, tette hozzá, azzal együtt, hogy megígérte, szavazóikat soha nem hagyják cserben. Mindenki tudhatja, mi soha nem adjuk fel, mondta Orbán Viktor, aki eddigi legrövidebb beszédét mondta el. A Mi Hazánk Mozgalom elnöke este 10:30-kor kezdte sajtótájékoztatóját. Torockai László úgy értékelt, ők az egyetlenek az eddigi parlamenti pártok közül, amely megőrizte a támogatottságát, a többiek megsemmisültek, összeomlottak, ők az egyetlenek, amelyet nem söpört el a Tisza párt. Szerinte hamarosan a Mi Hazánk lesz a Tisza váltó pártja. Torockai László nem gratulált Magyar Péternek, csak a Facebook mögött álló globális cégeknek. Dobrev Klára a parlamentből kiesett DK elnöke közölte, ő és pártja teljes elnöksége lemond. Hatházi Ákos független jelölt sem jutott be az országgyűlésbe, visszavonul a politikától. Végül az időjárásról. Fátyolfelhők, vastagabb felhőzet is szűri majd a napsütést, napközben csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban általában nulla, napközben 17-18 fok körül alakul, ismét lesznek tehát területek, ahol bizony fagyni fog a hajnali órák idején. Híreinket hallották.
lélek útjain.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Tikovics Ernő nevében is. A mikrofonnál Molnár Andrást hallják. A mai műsorban Kuklai Antal kanonok nyugalmazott körömi plébános írásaiból olvas fel Dobos Katalin színművésznő. Összeállításunk harmadik részét sugározzuk.
Az aszfaltra rajzoló gyerekek minden nap azzal kezdik, hogy letörlik a tegnapiak alkotását. Minden nemzedék ráírja a földre, az Isten hátára a maga művét. A mi nemzedékünk szégyenletes emléket hagy az utódokra, akik nem dicsekedhetnek majd, hogy nemes szülőktől származnak, gonosztevők ivadékai nemtelenek lesznek. Mit is tehetnének jobbat, mint hogy elfelejtik a földet bemocskoló apjukat, és eltörlik az emlékezetét is. Csak felejtsenek el minket, és rajzoljanak szebb világot az Isten hátára. Ébredés, öltözködés, új nap. Mikor jön el az igazi, az örök élet hajnala? Addig folytatódik agóniánk, ruhánk alá rejtett mindennapi halálunk. Sikerorientált civilizációnk génjeinkbe programozza a nagyhatalmak jelszavát. Előre, diadalmasan! De Isten időről időre átvérzi a történelem szövetét. A kis népek elbukott szabadságharcai és a nagy tömegek iszonyú szenvedései, a bennük rejtőző végtelen Isten, a vereség Istene igéjét hirdetik. Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. A szenvedés Isten tüzes vasa, marha bélyeg. Az elbitangolt jószág nélküle nem kerülne vissza a gazdához, a rontás ellen fehérre meszelt küszöbű istállóba. Az Ószövetség szerint a szenvedés Isten büntetése. Megérdemeltük. De miért szenvednek az ártatlan állatok, akiknek nem kell szégyelniük mesztelenségüket, akiket nem kellett megváltani bűneiktől, még annyira sem, mint a szeplőtelen szüzet? De hiszen Krisztus is ártatlanul szenvedett, akár az állatok. Ezért a fájdalmak férfia egészen az övék. Mint kölykeit menekítő kutya, rejtegetik előlünk a szenvedő Isten fiát és közös kincsüket, a szenvedés titkát. Mi vagyunk a szenvedő bűnösök, ők a szenvedő ártatlanok. Örökre elvesztettük a paradicsomot, a földi boldogságot, halhatatlanságot és ártatlanságot. Békénket Istennel, önmagunkkal, a természettel és az emberekkel. Csak a szenvedésben nyílik meg a visszaút. Az állati kintban, mely kifoszt mindenünkből, megaláz, megtör, lealacsonyít, és megnyitja a kegyelem kapuját. Thank you. A fizikai fény csak feltétele a látásnak. Látni az értelem fényével látunk. A felséges látványhoz felséges szem kell, melyet megnemesített a szomorúság, a megaláztatás, a közelgő halál, a lenyugvó nap hosszú árnyékot vető fénye. Ebben a fényben látja meg a bukott király a megfakult bíbort a trónuson, és a vágó hídra terelt állat a megalvat vért a taglón, a tömegharagnak kiszolgáltatott gonosztevő az érett magházról lehulló virágszirmot, és a halál megnyíló ajtaját. Egyedül ők tudják kifejezni, hogy mennyit szenvedett az ember, és egyedül ők tudják eltitkolni, hogy miért szenvedett az Isten. A szenvedés titkát csak velük közölte az ember fia. A hatalom és a tudomány objektivitása érzéketlen az ember szenvedése iránt. A nagy távlatok térben és időben elmossák a személyes vonásokat. A történelmi kataklizmák borzalmai a múltban, és a távoli földrészek vérengzései a jelenben egymást megtermékenyítő kultúrák találkozásává szelídülnek, személytelenednek, embertelenednek. A zászlójuk alatt feltartott karddal vágtató lovasok, vagy a bibe körül meredező porzófejecskék a tábornok és a tudós hideg tárgylencséjén át egyformán békés látványt nyújtanak. Csak a pupilla, a szeretet forró okulárja tudja ember közelbe hozni azt az arcot, aki előttem járja meg a szenvedés poklának mélységeit. Az Arisztotelésznek tulajdonított definíció szerint az ember értelmes élőlény, homo est animal rationale. Dr. Mengelének sikerült bebizonyítania, hogy a definíció nem kielégítő, mert csak a részvét tesz igazán emberré. Homo est animal rationale compatiens. Az ember értelmes, együttérző élőlény. Az emberi szív legnagyobb kincse a szeretet. A másik, akit örömkönnyek között őriz bensejében. Boldogan, hogy a lét ilyen gazdag, és ez a gazdagság, a kegyes Istenek ajándéka mind az övé. De ez a boldogság félelemmel vegyes. Hát, ha visszaveszik az Istenek a meg nem érdemelt adományt, meg tudom-e őrizni kincsemet? Kiállja-e a messzeség próbáját? Proculab ore, procula corde, mondták a régiek. Távol az arctól, távol a szívtől. És az időjét quotidiana vilescunt. A mindennapos dolgok elsilányulnak. Hát, ha elveszítem őt, és lezuhanok a mélybe, a gyötrő és pusztító magányba. Ez a szorongás, a lélek végtelennek tűnő, vigasztalan és reménytelen korom sötét éjszakája, mint a természet félelme éjjelente. Lesz-e újra hajnal? Aztán mégis eljön a virradat. A feneketlen mélyből felkél a sol invictus, az ember és Isten szeretet legyőzhetetlen napja, és elűzi a gonosz árnyakat. Gyermekek és öregek, unokák és nagyapák jól megértik egymást, hasonlítanak. Járásuk bizonytalan, érzelmük törékeny, egymásra szorulnak. de tudásuk tiszta, átható. A gyermekeké még, az öregeké már. A tárgyak világában a tökéletesség épséget, teljességet, erőt, szilárdságot, tartósságot jelent. Az ember világában a beteljesülés, szerelem, szépség, szabadság, tudás, öröklét, a gyengeség, a veszteség, a vereség, a kifosztottság, a csonkaság, a kudarc, a halál gyümölcse. Mert az életét csak azt találja meg, aki elveszíti azt. Ötvös Lóránt híres inga kísérletében egy mozdulatlan nagyobb és egy felfüggesztett kisebb test közötti kölcsönhatással demonstrálta a gravitációs erőt, a tárgyak közötti láthatatlan kapcsolatot. Így élem át az értelem fénye nélküli feltétlen bizonyossággal kettős létemet, az örök életet és annak hiányát, a földi létet. A mozdulatlan, nagy tömeg felé vonzódó, felfüggesztett parányi súlyt. Védtelenül, otthontalanul, még az emlékekből is kifosztva megyünk napról napra, szembe az elmúlással, árnyékunk egyre növekszik. Életünk mégsem kéttaktusos, hanem háromnegyedes ritmusképlet, keringő. Születés, halál, öröklét, ártatlanság, bűn, kegyelem. Egy-két-hár, egy-két-hár, egy-két-hár. Testünk két természetes időmérője, a légzés és a szívdobogás, nem közömbös metronóm, hanem baljóslatú homok vagy vízóra. Pulzálásuk csökkenő számsor, melynek minden tagja a nulla felé tart. Meg annyi tűszúrásból cseppenként folyik ki belőlünk az életidő. A diagnózis elvérzés lesz, és apró ütések okozta erőszakos halál. Furcsa módon háttal közeledünk az örökké valósághoz, mint aki az utolsó kocsi peronnyán nem a közeledő célállomást, hanem csak az elfutó talpfákat látja. Pedig a mulandó a múlhatatlanhoz vezet. Gazdánk ballag a zöld mezőben. Lába alatt a fűszálak az otthon felé hajlanak, és néma boldogsággal hirdetik, a munka véget ért, a gazda megpihent. Hazatérő lába bennünket taposott. Elmúltak a majálisok. A lombját vesztett, sötét hegyoldalon már csak a fehér törzsű nyírfák sárga levelei lobognak a novemberi szélben. Közeleg a tél. Nincs sok hátra már. Maradék időmben visszatekintek az életemre. Szép volt veletek. Most már magam vagyok, nagy békességben, mert tudom, minden úgy jó, ahogyan történt. Barátaim, békesség nektek is. Nem sokára visszatérek az atyai házba, s az anyaföldbe. Isten veletek, s vélem is. Temetésemen a szentelt víz cseppjei véletlenül ráhullanak majd a sírkövekre, s ahogy lassan, tétován lecsorognak, hosszú jeleket írnak a holt anyagra. Barátaim arcán is vízcseppek, könnyek gördülnek le, maguk után hagyva a fájdalom gyöngéd rajzait, a szeretet betűvetését. Aztán az emberek lassan elfelejtenek, és Isten is elfelejti bűneimet, amnesztiát ad, bűnfelejtést, és befogad országába. A vizek otthona a tenger. Belőle indulnak ki, és hozzátérnek vissza könnyeink is, a sós tenger szabadulásra váró, száműzött cseppjei. A végső találkozás örömkönnyeivel az utolsó száműzött is hazatér. Nem lesz többé könny, sem gyász, sem jajszó. Újra Isten lelke lebeg majd a vizek felett, mint a teremtés kezdetén. Táguló világegyetem lakói vagyunk. Az ősrobbanás óta egyre nő a távolság, és csökken a gravitációs összetartó erő a galaktikák között. Egyszer talán megfordul az irány, mint a feldobott kőnél. A csillagok ismét egymás felé közelednek, míg bekövetkezik a gravitációs összeomlás, s az univerzum anyaga újra egy helyre összpontosul. Most még egyre nő a távolság lélektől lélekig. De biztos, hogy egyszer bekövetkezik a szeretet gravitációs kollapszusa, a lelkek újra találkozása az igazságban, jóságban, szépségben és szabadságban. János a kedvenc jegyezte fel. Mária Magdolna elfutott, és hírül adta a tanítványoknak. Láttam az urat, mikor Péter és János hazament, én ott maradtam a sírboltnál, és sírtam. Amint így sírdogáltam, egyszer csak benéztem a sírba. Láttam, hogy ott, ahol Jézus teste volt, két fehér ruhás angyal ül, az egyik fejtől, a másik lábtól. Megszólítottak. Asszony, miért sírsz? Mert elvitték uramat, feleltem, és nem tudom, hová tették. Ekkor megfordultam, és megpillantottam Jézust, de nem tudtam, hogy ő az, megkérdezte tőlem. Asszony, miért sírsz, kit keresel? Azt hittem, hogy a kertész, így feleltem. Uram, ha te vitted el, mondd meg, hová tetted, hogy magammal vihessem. Jézus erre nevemen szólított. Mária, én hozzáléptem, s csak annyit mondtam. Rabboni, mester! Ő így szólt. Hagyj, még nem mentem fel atyámhoz. Menj vissza testvéreimhez, és vidd hírül nekik. Fölmegyek atyámhoz és a ti atyátokhoz, Istenemhez és a ti istenetekhez. Erre ide futottam. Mi történhetett aztán? Péter és János visszament Magdolnával a kertbe. Beléptek a sírboltba. Szemük csak lassan szokta meg a homályt. A sír üres volt. De Magdolna bizonygatta. Látják a bejárati fényben a szőlő lugast, a meszelt padot, a levelek nyomasztó, viaszos zöld távol létét, és mégis itt állt. Mert szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt.
Kedves hallgatóink, Kuklai Antal nyugalmazott körömi plébános írásaiból olvasott fel Dobos Katalin színművésznő. A harmadik és egyben befejező részt hallották. Ezzel műsorunk már a véget ért. A zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a technikai munkatárs Somogyi Márton, az adás szerkesztője pedig Tikovics Ernő volt. További tartalmas rádiózást kívánok!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Cseh István kanonok, Putnoki plébánossal beszélgetünk hivatásáról, a riporter Pap Ildikó.
Vannak dolgok, amikor fáj valami az embernek, de ez nem azt jelenti, hogy akkor most lezártam magam. Édesanyám mondta mindig, ugye itt volt nálam, itt is halt meg a kezeim között, hála Istennek, megadta a Jóisten ezt a lehetőséget neki is, nekem is, mert megígértem, hogy kórházba nem engedem. És a lényeg az, hogy hát volt, mint gyerek, anya között is volt valami konfliktus, beleszólt olyanba, amiben mondjuk nem kellett volna beleszólnia, és akkor mondtam, hogy édesanyám, hogy a rántás jobb felé, vagy bal felé csinálja, nekem teljesen mindegy, én nem szólok bele, de anyuka se szóljon bele. És akkor nem az volt a baj, hogy ezt megmondtam, hanem egy kicsikét talán úgy mondtam, hogy nem kellett volna. És ugye neki itt volt a szoba, a másik szobába aludt ő, én itt. Mindig nyitva volt az ajtó, bebe nézegettem, és akkor hát természetes, hogy soha nem tudtam elaludni úgy, hogy ne menjek be, és ne mondjam azt, hogy ne tessék haragudni. És azt mondta, hogy kisfiam, nem haragszok, csak fáj. És ezt úgy a szívembe beleírtam, belevéstem, hogy megbánthatnak, beléd rúghatnak, nincs harag. Fáj, de bocsáss meg a vétkenket, miképpen mi is megbocsátjuk. És ez nagyon meghatározó. Jó pap is holtig tanul, ahogy szokták mondani.
Az egyik legnehezebb dologra hívta fel most így a figyelmet István atya, a megbocsátás az nagyon-nagyon nehéz.
Igen. 31 éves volt a bátyám, amikor olyan körülmények között halt meg, hogy má is se tudjuk. Hát kis motorral mentek négy fiatal, vissza nem jöttek, elmentek Bódvaszilassa sörér, hogy majd szalonát sütnek, és ott a falu szélén volt egy közlekedési baleset. Rendőrségi vizsgálat, de én megtudtam, hogy nacsalnyikok, nagy vezető rendőrök ittasan tilosba vadásztak. Lényeg, bátyám meghalt. Nem volt könnyű, mert ugye ő 48-as volt, én 50-es is, tehát nagyon szoros volt a kapcsolat. És amikor hát meghalt, hát az emberben volt nagy fájdalom, de ezt is rábíztam a jó Istenre. Édesanyám még akkor élt, a Putnoki Jósasszony, menjünk el, mondom, édesanyám, nem megyünk el. A jó Isten mindenkinek megadja azt, amit megérdemelt, amit ne adj Isten Pál apostol szavaival, amit földi életünk során tettünk, az szerint, hogy jók vagy gonoszat tettünk, vagy voltunk. Bízzuk ezt a jó Istenre, és azóta is én úgy vagyok vele, hogy fáj, mert nagyon közeli kapcsolatom volt a legkisebb testvéremmel, de rábíztam a jó Istenre, és nincs harag. Tehát tudom is, hogy kik voltak akkor ott vadászni.
Nehézségektől nem volt mentes a gyerekkora sem, meg a későbbi időszak sem, majd még erről beszélünk. Elérkeztünk, hogyha már a szemináriumról beszéltünk, 75-ben szentelték pappá plébános atyát, nemrég volt az aranymiséje.
Igen.
Papi elmondata pedig, amit így elárult nekem, az egyik kedvencem, a Te Deum, és annak egy sorát választotta papi elmondatául. Mi volt ez?
Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyd soha szégyent érnem. És ez meghatározza az életemet.
Igen, úgy választ ilyenkor egy fiatalember egy papi elmondatot, ami egyfajta élethivatás, cél, lehet ezt mondani? Hogy e szerint szeretné élni az életét?
Hát természetes. Idézőjel, az emberekben az ember csalatkozhat, de az Isten benne. De hát az Isten mindig velünk van. Csak mi nem akarjuk tudomásul venni sokszor. Tehát akit szeret az Isten, az próbára teszi. Hát nekem is voltak és vannak, meg valószínű lesznek is ilyen próbatételeim. Amikor igen mondtam erre a beszélgetésre, akkor eszembe jutott a Lajos atya, Takács Lajos. Ugye őt is azt mondja, hogy 66 óta ismerte. Mert gimnáziumban is úgy egy vonaton, ugye, mert ő Dobódéli volt, én meg Tornanáraskai, tehát 66 óta ismertem, és vele is nagyon jó volt a kapcsolatom, és fiatalabb kolléga volt, de felnéztem rá. Pontosan akkor, amikor tudtam, hogy hordozza az élet keresztjét. Tehát nem volt könnyű neki se, de azt hiszem, hogy senkinek sem kereszthordozás.
Igen. De van egy bizonyosságunk, hogy nem egyedül visszük a keresztünket.
Igen. Aki keresztet ad, erőt is ad a hordozáshoz.
Mikor készültem erre a beszélgetésre, ugye egy támpont mindig a sematizmus, és fellapozva a sematizmust István atya életútjánál meglepődtem, mert mindössze 3 szolgálati helyet találtam. Beszéljünk az elsőről. Szentelése után közvetlenül 2 évre Salgótarjánba került káplánnak. Milyen szép élményt vagy emléket őriz a salgótarjáni évekből?
Hát most a szentelés napján, ugye, amikor megkaptam a dispozíciót, és utána beszéltem az idősebb kollégákkal, ugye, mi még a Rozsnyói Egyházmegye szolgálatára voltunk szentelve, Istenem, a Kis-Moszkvába helyeztek. Ezzel mindent megmondtak. De elmentem, teljesítettem azt a feladatot, amit rám bíztak, és én jól éreztem magam ott. Természetes volt nehézség, hiszen próbáltuk kialakítani, ott nem nagyon volt hittanóra, majd utána már ifjúsági hittan is volt, és akkor hát először a főnök szólt, hogy hagyjátok már abba ezt a például a focizást. Éppen a Gagarin iskolába jártunk le, vasárnaponként a játszótérre focizni, majd utána jött a úgynevezett helynök úr, majd később, amikor az akkori érsek úr szólt, hogy nem megüzentem, hogy hagyjátok abban. Hagyjátok abba azt. Abba hagytuk. De utána más oldalról kezdtek támadni. Azt mondtuk, hogy jobb lesz akkor a foci. Azt támadják, tehát volt, hogy megkerestek, miért tartok ifjúsági hittant, mi a célom, miért jönnek ide. Tehát abban az időben nehéz volt. De hát a Krisztus követés az soha nem könnyű. Az mindig nehéz.
És sikerült jó közösséget kialakítani fiatalokkal, vagy idősebbekkel?
Tehát volt egy kis mag, ott jól éreztem magam. Hát például a Zahar atya akkor volt gimnazista, Zahar Béla, ő Váci Egyházmegyés, ma is tartjuk a kapcsolatot. Hát azóta többen már meghaltak, én ugye kikerültem Ragályra.
És Ragályon volt 12 éven keresztül plébános. Ez volt az első plébánosi szolgálati helye. Jól gondolom azt, hogy ha valaki káplánság után már egy önálló szolgálati helyet kap, akkor egy ilyen nagyon lelkesedéssel, tele ötletekkel lép ki, úgymond, egyfajta szabadság felé. Volt ilyen érzés István atyában, amikor elindult?
Természetes.
Hogy na, akkor most már a magam ura vagyok, és most már amit én szeretnék, hogy milyen közösségeket lehet alakítani, akár fiatalokból, idősebbekből, azt most már szabadon megtehetem.
Na most ugye ragály, ez idézőjel büntető, majdnem hely volt. Meg kell nézni a régebbi sematizmusokat, és akkor látja az ember, hogy 1-2 évet voltak maximum 3, egyedül az elődön volt ott, ha jól emlékszem, most nem tudom, meg kéne 21 évig, vagy meddig, a Géza bácsi, mert Ragályhoz tartozott 8 falu. És lényeg az, hogy amikor ebből Kánó Imola ez kiesett, mert hát ez egy református vidék ott, az a környezet, és hát csak egyedül voltam papat, ott lelkészek voltak, Zubogyon, Akteleken, akkor Alsószuhán, tehát sokkal nehezebb volt az én feladatom, de hogy mondjam, tehát mentem a kis falvakba is, hát tehát hittanóra, hát hol, templom nincs, hát hol tartsam meg, házaknál. És akkor be volt osztva, hogy mikor, melyik faluba megyek hittanórára, és akkor például Alsószuha. Alsószuhán mitő voltak a Váradi család, ahova mentem, vagy volt az Eszlári család, volt mit tudom én, a Ablonci család, és akkor az a pár gyerek, az a pár katolikus gyerek odajött. Ugyanígy már Szuhafön volt kápolna, ott a kápolnába tartottam, Zádorfalván is, Akteleken szintén a kápolnába, később az iskolába, de nekem Zubogyon, a parókián tartottam a héten. Nagyon jó kapcsolatom volt, meg most sincs rossz kapcsolatom a református lelkészekkel, tehát mentem Zubogyra, a kulcsot odaadta a szomszédnak, megérkeztem, akkor jöttek a gyerekek, tudták, mit jön, hogy szerdán délután 5 óra, és akkor amikor vége volt a hittanórának, akkor ha tiszteletes asszony ugye úton volt, akkor én befűtöttem, hogy mire hazajön, akkor meleg legyen, visszavittem a kulcsot. Tehát egy ilyen, vagy Ragályon, ha mentünk kirándulni, akkor a református sokkal együtt mentünk mindig. Tehát 2 busszal mentünk, mondjuk Sárospatakra, vagy mit tudom, a gyerekekkel mentem a Rakacai tóra, vagy alava, akkor jött a tiszteletes úr, ő is hozott egy pár gyereket, én is vittem egy pár gyereket, és együtt lüktettünk. Éppen amikor a cigánypasztoráció volt, vagy a bazilikában az összejövetelük, hogy elvittem én családot, nagyon tisztelem őket, normálisan nevelik a gyereküket, és akkor siettem haza, mert eltévesztettem, egy nénének a 80. születésnapjára meghívtak. És egy héttel hamarabb mentem. Elmegyek Alsószuhára, megyek a művelődés házba, semmi.
Senki.
Megyek a családhoz, zárt ajtó. Átmegyek a szomszédba, zárt ajtó. Hát mondom, itt valami nem stimmel. Mondom, lehet, hogy Kelemérbe tartják meg, mert lehet ilyen is. És akkor, hát mit csinálják? Bemegyek a kocsmába, és pont egy volt hittanosom, aki mindig volt. Itt van a nevelőapám. Tehát ő úgy tart engem, ugye nem tudtam a telefonszámokat, felhívtak, mondta, majd a jövő héten lesz, oké, minden, de akkor is ilyen, hogy mondjam, elég hajtott programom volt, úgyhogy mondtam, hogy hát egy fél órára ki tudok menni, hogy ezzel megtiszteljem a nénit, aki, mondom, olyan családok voltak, akik Alsószuháról bejártak vasárnaponként Zádorfalvára, családostól a templomba. Tehát gyerekeket hozták együtt. És ez a 3 család, de a jóformán ma is megvan a kapcsolatom.
Ez is egy fontos dolog. Nyilván a legfontosabb az Isten kapcsolat, hogy a jó Istenhez elvezetni az embereket, csak hogy azzal, hogy valakit egy másik szolgálati helyre helyeznek, azzal ne szűnjön meg adott esetben a jó kapcsolat azokkal, akikkel sikerült kialakítani.
Hát nekem olyan értelemben jó is, mert itt a szomszédban éppen a járási hivatal itt van. És akkor vannak már olyanok, akiket már, hogy mondjam, hát eltelt, mit tudom én, 36 év.
Ez már a következő szolgálati helye, ugye, mert 1989-ben Putnokra helyezte a főpásztor, és
van.
Most 2026 elején itt, ahogy beszélgetünk, ez több mint 36 év, amit Putnokon töltött.
Hát akkor azt mondta az érsek úr, előtte el akartak engem helyezni, tehát még zavarba, emlékszem rá, és akkor Csontos atya volt a helynök, és megírtam neki, hogy anyagiakban, lelkiekben ez a Ragály elég szegény, de a papok összetartása mindez kárpótolja. Tehát 7 kolléga volt még abban az időben itt, a Putnoki kerületnél. Én voltam a legfiatalabb, de nagyon jó kapcsolata volt az embernek az idősebb papokkal is. És ezt írtam, hogy tehát a papok összetartása mindez kárpótolja. Tehát ragály nem gazdag hely, de lelkiekben sem, mert mivel református a lakosság legnagyobb része, meg a környék is. De nagyon jó volt a papoknak az összetartása. Most akkor érsek úr, ugye 89. augusztus 1-ével megkaptam a felhívott ő telefonon, hogy ez van. Hát azt mondja, bemész Putnokra, és akkor te leszel az esperes, és mondtam, hogy hát érsek úr, ha lehet, Vandi bácsi az esperesem, akit legalább 20 évvel tőlem idősebb, hát akkor vagy Putnok, vagy nem az esperességet vállalom. És akkor hál' Istennek megértette, úgyhogy bejöttem ide, mégpedig 89. november 7-én, ugye szakadó esőbe költöztem be ide, és innen kellett ellátnom ugyanazt a ragályi területet. Tehát ez annyit jelent, hogy egy vasárnapi utam az olyan 75 kilométer volt. Tehát Szuhafő, Zádor, Aktelek, Ragály, Putnok. Nyáron észre se veszi az ember.
Nyáron egyszerűen télen, hogyha főleg így, ha nagy
tehát
hó van.
Egy fél óra alatt kint vagyok Akteleken, vagy kint voltam, de éppen tegnap kellett egy ragályi bácsit temetni, aki itt volt az idősek otthonába, és megkértek, hogyha lehet én temessem, eljártam be hozzá. Hát bizony, fél óra kevés volt. Bocsánat, de nagyon rossz volt ez a helyezés.
Gyakorlatilag egy pár tíz kilométert jelent Ragálytól.
Nem az a baj. Valahol az ember lehúz, 13 évet voltam Ragályon. És utána még 8 évig kellett kijárnom. És oda járni ki, ahol voltál, ahol kezdted a plébánosságodat. Tehát az emberek úgy érezték, hogy hát én kértem magasabb helyre magamat, de nem igaz, hanem megkaptam a dispozíciót is, elfogadtam. És itt volt a nehéz, hogy ugyanúgy kijárni innen azokhoz a hívekhez, akikkel napi kapcsolatom volt, akikkel naponta találkoztam. Tehát a plébániára szinte nem volt kedvem bemenni. Tehát számomra rossz volt. Mert hogyha azt mondja, hogy jó, Putnokra helyezem, és Ragályt oda csatolom valahova, ne kelljen kijárni. Tehát ezt 8 évig én megtapasztaltam, és ezért mondtam egy alkalommal, hogy be akarták tölteni úgy, hogy káplánt adnak, és meg még hozzám csatolnak még egy másik területet, és mondtam, hogy akkor úton leszek mindig, mint valamikor Fokjenőre mondták, ez egyáltalán nem használ a híveknek.
Persze, közösségépítés nincs, szempontjából nincs. Akkor semmi lehetőség igen. Nincs, hogyha mindig másik településre
igen,
kell.
Igen. Úgyhogy, tehát itt vagyok 30.
De Putnoknak van filiája? Itt tartozik ide bármilyen település?
Dubicsány és Sajóveleszt.
Akkor két település még ide tartozik.
Igen. És van Báréve, Plébánia, és van Serényfalva. És akkor Serényfalvához hozzá tartozik 7, Kelemér, Gömörszőlős, úgyhogy ez a körzet. De így könnyebb ellátnom, tehát mert Kelemér mondjuk oda-vissza 22 kilométer, mint kijárni Aktelekre is vissza. Tehát ez egyrészt nem fiatalodok, másrészt meg most ugye két iskola is van, a Bárévei és a Serényfalvai iskola, ugye? Az egyház iskola lett, és akkor hát oda is természetes, hogy járogatok.
Nem az sem nap, egy egyszerű terület
nem,
azért.
Nem minden nap, de járogatok, tartom a kapcsolatot azért a pedagógusokkal.
36 éve egy településen, vagy nem egy, hanem itt a körzetben. Megvan ennek az előnye is, meg megvan a hátránya is. Én most az előnyökkel kezdeném, hogy gyakorlatilag 36 év alatt a szentségek kiszolgáltatása jut eszembe, hogy akiket annak idején keresztelt, azokat már nagyjából elérkeztünk ahhoz az élettartamhoz, amikor házasságot kötnek, és akkor a házasság szentségében is segítkezik annak kiszolgáltatásában, sőt, már ezeknek a családok egy jelentős részének már a gyerekeit is megkeresztelte. Én ennek az előnyét látom, hogy talán sikerül egy jó kapcsolatot így sok családdal kialakítani?
Hát egyre nehezebb. Tehát az, hogy kapcsolatom van a családokkal, de az a baj, hogy lehet, hogy rossz a meglátásom, ami kötelező, az soha nem jó. Tehát most már természetes 75 éves vagyok, hittanórákra nem járok. Van hitoktatóm, de az is megterhelő volt, mert mondhatnám azt, hogy főállású hitoktató voltam, meg temetni kellett, meg mindent csinálni, tehát az az idő egy kicsikét, hogy megviselte az embert. Tehát igen, már ismerek sok mindenkit, sőt, úgy a városban is, hogy mondjam, arcról, ugye, hogy te ennek, te annak, stb. A gyereke vagy, de az a baj, hogy a keresztelések száma is csökken, a házasságok száma meg abszolút.
De a gyerekszületések száma is csökken, nem? Vagy ezen a területen nem?
Csökken. Az tehát annak csökken. Ellenére, hogy a kormány támogatja a családokat, hát jó, mondják, hogy igen, 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 persze biztos lesz ennek nyoma előbb-utóbb, csak a falu, tehát én úgy látom falvakat, hogy benne élek. Átcserélődik a lakosság. Sőt, tehát ha azt veszem, hogy egyes falvak kihalnak, és ezt végig látni, ez borzasztó. Előregednek, kiöregednek, és utána ott mennek a házak tönkre. Szomorú. Vagy kirabulják.
Azzal kezdtem, hogy én az előnyét látom ennek a 36 évnek, de van hátránya 36 évet eltölteni egy területen?
A településtől függ. Hát ugye most, hogy volt a aranymisém, hát természetes, hogy a polgármesteri hivatal, a polgármester úr is, meg a képviselők is úgy álltak hozzá, hogy szó se lehet ezt, én úgy akartam, hogy lefoglalom a Havannát, és akkor a meghívott, szó se lehet, te itt vagy 36 éve, és a képviselő testület így döntött, hogy az Agapét azt mi álljuk. Tehát így soha nem volt nekem nézeteltérése például a városvezetőivel sem, hál' Istennek. És lényeg az, hogy hát elfogadtam, igen, megköszöntem nekik, de mondtam úgy magamba, hogy hát akkor valamit valamiért, mert a temető keresztje az eléggé tönkre ment, és akkor beszéltem itt vállalkozóval, hogy megcsinál-e a temető keresztjét is. Mondta, hogy hát atya, megcsinálom, de ez már akkor gránitból csináljuk, jó? És mondtam, hogy hát persze, miért ne lenne jó? Meg is történt, és akkor egy külön, tehát mise után pedig, akik ott voltak a misén, eljöttek, és felszenteltem a temetői keresztet. Úgy érzem, hogy tehát ezzel én is adtam a városnak valamit, tehát jó viszonyban vagyok. Tehát, ahogy szoktam mondani, hogy jobb egymás mellett, mint egymás ellen lenni.
Szóval, ez abszolút így van. Tehát, de ez is az előnye a 36 évnek.
Hát igen, ismerek sok mindenkit. Tehát, hogy például mit tudom, az idősek otthonába is, amikor megyek, úgy megyek, mintha hazamennék. Tehát vannak már olyan ápolók, akik valamikor hittanosaim voltak, és én mindig hangoztattam, de különösen, hogyha megtudtam valakiről, hogy egészségügyi pályára megy, akkor úgy menjél, hogyha van szíved, mert úgy állj hozzájuk, mint ha édesapád, édesanyád, testvéredet kellene ápolni, és tényleg itt, amikor bemegyek, mindig szeretettel fogadnak, az idősek is örülnek, misézek nekik, utána énekelgettünk egy kicsikét, dalolgatunk is, és akkor lényeg az, hogy akik ott vannak a misén, hát mikor menjen, 15-en, 20-an, mikor menjen, és akkor utána még elmegyek azokhoz a betegekhez, akik nem tudnak már mozogni, még tolókocsival sem, és akkor őket is szépen ellátom. Úgyhogy olyan otthonosan érzem az idősek otthonába is magam, mert már abban a korosztályban vagyok. Thank you.
Kedves hallgatóink, Cseh István kanonok Putnoki plébánossal Pap Ildikó beszélgetett.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon,